Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. 412. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most az Új Szövetség Máté evangéliuma végéből azokat az igéket olvasom, amelyben az Úr Jézus megparancsolta nekünk a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval azt felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallásnak éppen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada. Felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és csendesedjünk el, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, hisszük, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától tőled száll alá. Ezért neked köszönjük most meg ennek a kisgyermeknek az életét. Légy áldott érte, atyánk. Édesatyánk, mi néhány perc múlva meghintjük vízzel kis homlokát, belekereszteljük háromszor szent nevedbe és megáldjuk őt. Téged pedig alázatos szívvel arra kérünk, hogy tegyél életére számunkra láthatatlan, mégis valóságos pecsétet, amit azoknak adsz, akiket a magadénak választasz el és jelentesz ki. Kérünk-e kisfiú családjának minden tagjáért, különösen is szüleiért, hogy hadd akarják és tudják ígéretük szerint hitben nevelni őt. Kérünk kereszt szüleiért is, hogy tudjanak kitartóan imádkozni érte. Gondviselő atyánk, könyörgünk számunkra ismeretlen holnapjáért, útjáért is, kérve, hogy ajándékozz meg őt testi egészséggel, és tartsd védő, óvó kezedet élete felett. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy áld meg, amit most cselekszünk, akaratod és parancsod szerint. Amen. Gyermek keresztneve. Vince, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevekedj szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is ülve, így helyünket elfoglalva énekeljük 798. számú dicséretünket mind a három versével. 798. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Hűséged végtelen, Atyám nagy, Isten. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyán, köszönjük megtartott életünket, minden jó és tökéletes adományt, amelyet kirendeltél nekünk és családjainknak. Köszönjük, hogy tart még a kegyelmi idő, amelyben magadhoz hívogatsz minket, hogy megújítsd életünket. Ifjú korunkban velünk kötött szövetségedet, vagy hogy átélhessük az első veled való találkozást. Kegyelmes Istenünk, csak te látod, tudod, hogyan érkeztünk ma eléd, hogy mi van szívünkben, gondolatainkban, te ismered harcainkat és megválaszolatlan kérdéseinket, te tudod csak, hogy mit hordoz életünk e mostani időszakában. Hisszük, Urunk, hogy te tudod azt is, hogy mire van szükségünk igazán. Szeretnénk hittel rád bízni magunkat és a mi ügyünket. Úr Jézus, eléd hozzuk gyülekezetünk betegeit, özvegyeit, minden szenvedő testvérünket, magányosokat, a társukat, keresőket kérve, hogy légy reménységük, gyógyítójuk, segítőjük. Könyörülj gyászoló testvéreinken, kérünk, adj nekik szívbéli békességet, kedvesüktől való búcsúzásuk nehéz időszakában. Hívunk, Szentlélek Isten, hogy készíts csendet és helyet bennünk a te igéd számára, és cselekedj közöttünk és bennünk, jó tetszésed szerint. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 11. részből az első 9 igeverset. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig alászállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi nem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztés szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színén. Kedves testvérek, az első lokális hatalomra törő birodalom bukásának a történetét olvastam föl az imént az Ószövetségből. A vízözön után az egy ősnyelvet beszélő embervilág kísérletet tett arra, hogy egy központosított hatalmat hozzon létre. A bibliai beszámoló szerint Sineár földjén, ez az ősi Mezopotámia területe, a mai Irakban található, történt az emberkor hajnalán, hogy az egy nyelvet beszélő ember tornyot és várost kezdett építeni. Azért volt szükség város és torony építésére, ők így fogalmazták meg, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Pedig tudjuk, hogy az özönvíz után Noé leszármazottjait Isten megáldotta, és azt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. A föld betöltése volt a parancs, az elszéledés, és nem egy lokális birodalom építése. Emlékeztetlek benneteket, hogy Isten eredetileg az embert kertbe helyezte. Így olvassuk, hogy az Édenbe helyezte el Isten Ádámot. Az Isten akaratával szembe helyezkedő ember azonnal civilizációt épít, várost és tornyot emel, amely lehetőleg ez a torony érje el egészen az eget. Az Isten ellen lázadó ember azonnal égig érő toronyban és központosított hatalomban gondolkozik. Kedves testvérek, Bábel az Isten elleni emberi lázadás szimbóluma, amely az egész emberi történelmet végigkíséri. Mózes első könyvétől a János jelenésekig olvassuk azt, hogy újra és újra világbirodalmak emelkednek, amelyek az Isten elleni lázadásból építik föl a maguk hatalmát. Igen, tudjuk a történelemből, hogy minden kornak volt legalább egy meghatározó birodalma. Az egymástól sok tekintetben különböző és egymást felváltó birodalmak közös vonása az, hogy mindegyiknek volt jelentős kultusza. Mezopotámia, Egyiptom, Babilónia, Perzsia, Görögország, a Római Birodalom, majd a kereszténység nyomán a nyugat térhódítása következett. Kedves testvérek! Minden felsorolt nagybirodalom, természetesen nem mindet említettem, közös vonása az, hogy vallási talapzaton áll. Hogy vallási gyökérzetű világbirodalom volt mindegyik. És azt is jól tudjuk a történelemből, hogy minden világbirodalom, amelyik a történelem folyamán felemelkedett, elérte a maga katonai, területi, gazdasági, hatalmai zenitjét, a csúcspontját, ezután valamiért mindegyikben ugyanaz történt a történelem folyamán, hogy süllyedni kezdett, végül szétesett, elpusztult, érkezett egy nálánál erősebb, életképesebb fajú nép, és az eltüntette, vagy marginálisá tette a létét. A világbirodalmak összeomlása mögött mindig megtaláljuk az erkölcsi élet tönkremenetelét. Az erkölcsi élet tönkremenetele mögött pedig mindig meg fogjuk találni a vallás talanodás motívumát, testvérek. Vitathatatlan, hogy ma még a nyugat élén az USA a világ első számú nagyhatalma. Azonban a nyugat elitjének és társadalmainak egyértelmű az erkölcsi süllyedése. És ha megvizsgálnánk azt, hogy e mögött mi áll, ugyanazt találnánk, mint a korábbi birodalmak esetében, a szekularizáció, a vallástalanodás, a hittől való elfordulás. Ennek következménye erkölcsi mélyrepülése, aminek következtében hatalma fokozatosan csökken, befolyása egyre gyengül. Sokan talán nem tudják, de az USA, az Amerikai Egyesült Államok ma a világ legeladósodottabb országa. Aki követi a híreket, azt is tudhatja, hogy egyre több nemzet meri a maga kereskedelmét, a pénzügyi tranzakcióit nem dollárban elszámolni, hanem nemzeti valutában. Ez nyílt támadás az amerikai hegemónia a nyugati egyeduralommal szemben. Ilyenek például a BRICS országok, bizonyára sokan tudjátok. Testvérek, a nyugat alkonya közeleg, és ez minket is érint. Aki követi a híreket, aki figyeli, hogy mi történik a nyugati világban, az érzékelheti, hogy egyre több területén a hanyatlás jeleit mutatja. Mi ennek az oka? Az az ok, amiről kevesen beszélnek. Magyarországon nem. Magyarországon néha-néha lehet erről hallani. A nyugati kultúrának az alapja a kereszténység volt. Mivel az tönkrement, mivel a templomai kiürültek, mivel a hit már az egyházba is sok helyen csak pislákol. Ebből következett az a mérhetetlen erkölcsi mélyrepülés, amiben a nyugati ember él. Ennek pedig mindig lesz egyéb. A társadalom egész életére nézve súlyos következménye. Ahogyan erről a szószékről sokszor beszéltünk erről, hogy a lelki, a hitelhagyás
és a lelki, Istentől való elfordulás okán, az erkölcsi süllyedés okán, előbb-utóbb gazdasági, társadalmi válság is ki fog bontakozni.
Érzékeljük ma már ezt mi is. Érzékeljük az élelmiszer láncok körül, az energiaellátás körül, érzékeljük az elszálló infláció kapcsán, a romló megélhetési feltételekben.
Ki gondolta, akár csak egy-két évvel ezelőtt, hogy mondjuk egy nyugat-európai kisfiúnak télen majd esetleg fáznia kell az iskolába, vagy otthon, mert nem lehet fölfűteni arra a hőmérsékletre a lakást vagy az osztálytermet, ami kényelmes lenne. Ki gondolta?
Európa vezetői a mindenki által tudott mai krízis helyzetben népeik javát szolgáló döntések helyett sorra a saját állampolgárainak, érdekeinek ellenére hozzák meg síralmas és káros döntéseik sorozatát.
Erkölcsi mélyrepülést látunk,
aminek mélyén, ami mögött az Istentől függetlenített gondolkodás, filozófia, szemlélet, a bábeli szellemiség áll. És ezt nekünk itt, ezen a helyen mindenképpen ki kell mondanunk. Testvérek, az Isten elleni lázadás gyökere sajnos ott van minden emberi szívben. Bábel sajnos nem csupán egy szimbólum, nem csupán egy jelképe az Isten elleni lázadásnak. Bábel sajnos egy minden emberben meglévő szellemi-lelki valóság. A bábeli torony építők ki is mondják célukat, azért építkeznek, hogy nevet szerezzenek maguknak. El akarják élni a fellegek fölött lakozó Istent a maguk épületével. Az ember legnagyobb kísértése, testvérek, az önistenítés, az én kultusz, az a gőg, hogy Isten helyére akar állni az ember. Ez mindig három lépésben történik meg. Először függetlenítjük magunkat Istentől, attól, amit ő mond az életről. Aztán ellene kezdünk élni, majd a helyére akarunk állni. Azonban, testvérek, pontosan tudjuk mi, Biblia olvasó emberek, hogy ez az ördög programja és terve és menetrendje, aki a paradicsomba Évát először függetleníteni kezdte Istentől. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Rögtön hazudik. Ilyen lenne a jó Isten, hogy ami kívánatos, ami szép, ami tetszetős, ami téged meggazdagít, az nem enged oda hozzáférni. Ember vagy, szabad vagy, légy független ezektől az ózsdi parancsoktól. Ne lopj, ugyan már. Hát mindenki úgy él, jogod van hozzá, megérdemled. Nem látod, milyen szép az a gyümölcs? El kéne venni. Tedd meg, mi történik? Megkezdődik a függetlenítés leválasztása az ember, Istenről való leválasztása az embernek. Növeld csak az életteredet, lehetőségeidet, hatalmi szférádat. Éva elveszi a gyümölcsöt, megkóstolja a gyümölcsöt, zamatosnak tűnik. Ad a férjének, ő is eszik belőle. Íme a második lépés, az Istentől függetlenített élet, elkezd Isten ellenére érni. Ez az erkölcsi szint, ez a második szint, amikor tetté lesz az elgondolás. Először függetlenedés Istentől, aztán jön az erkölcsi szint, a második szint, a tett, ahol az élet gyakorlata zajlik. Elveszem és adok a másiknak is. És jön a harmadik lépés, azt mondja nekik az ördög. Ha nem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkozik a ti szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ember, hát olyan lehetsz, mint Isten. Ó, de csábító kínálat. Megistenülhetsz, ember. És az önmagát istenítő ember észre sem veszi, hogy az ördög szolgája lesz. Isten gyermekéből
szépnek alkotott gyermekéből az ördög szolgájává lesz, miközben azt hiszi, hogy a maga ura felvilágosodott, nagykorú, szabad ember lett. Ismerjük ezeket, ugye? Ismerősek ezek a jelmondatok. Azonban az Isten elleni lázadás, amelynek gyökere minden ember szívében ott van, nem marad következmények nélkül. Mindig megjelenik nyomába a veszteség, a szétesés, a fenyegető káosz, a zűrzavar. Ádám és Éva elvesztik az Istennel való kapcsolatot, és azonnal zavar áll be a házasságukba. Rögtön megjelenik a vád. A férfi vádolni kezdi az asszonyt. Ismerős ez a házasságokon belül ez a vádaskodás? A férfi izzadságos küzdelemmé, a férfi élete izzadságos küzdelemmé lesz, hogy megkeresse a családjának a mindennapi betevőt. A nő epekedni kezd a férje után, de az uralkodni fog rajta, és ettől kezdve fájdalommal fog szülni. Az Isten elleni lázadásnak, az Isten szavának, az életről alkotott akaratának való ellenállás lehet, de nem lehet következmények nélkül megélni. Bábelnél sem történt ez másképp. Arról olvastam, hogy Isten leszállt és összezavarta a nyelvüket. Az emberek nem értették meg többé egymást, az építkezés leállt, az egy nyelvet beszélő kisebb emberi csoportok szétváltak egymástól, kialakultak a népek, amelyek ettől kezdve elidegenedve kezdtek el egymástól élni. Végül is Isten akarata valósult meg, hogy széledjenek szét a földön. Milyen kár, hogy így. Milyen kár, hogy nem Isten áldásaként, ahogy mondta Noé fiainak, hanem ítéletként. Mennyi kár lett belőle. Kár, hogy ilyen áron. Testvérek, ahol Istentől, az ő szavától, parancsaitól az ember függetleníti magát, az Isten ellenére kezd élni, és az énje, az egója megnövekszik, nevet akar magának szerezni, az az önistenítés veszélyes útjára lép. Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet. Az emberi történelem arról beszél, hogy a magát istenítő ember és az Istent elhagyott ember mennyi borzalmas dolgot tett. A történelem nagy birodalmainak felemelkedését, majd uralkodását mindig a pusztítás, gyilkosság, megfélemlítés és az erőszak jellemezte. Nem volt ez másképp a 20. században sem. Hitler, Sztálin tettei, vagy épp a hiroshimai atomtámadás. Mindenhol a halál aradt, ahol az ember Isten akarata szava ellen lázad. És a nyomában mindig ott fogjuk találni a zűrzavart. A 21. századból eddig eltelt két évtized sem igazán arról beszél, amire Jézus tanít minket az úri imába, hogy mondjuk csak el minden alkalommal, hogy Isten, tiéd a dicsőség. Ma is az emberek önistenítésben élnek. Az ember ma is magának keresi azt, nyomában könny és vér, és bábeli zűrzavar. Az Isten életről kimondott igéinek való ellenemondás olyan életformát teremt, amely zűrzavarral jár. A zavar azt jelenti, hogy a dolgok elmozdultak eredeti rendeltetések süktől. Kimozdulnak a dolgok az eredeti Isten akarata szerinti teremtésbeli jó rendből. Nem erről szól a korunk, nem identitás, házasságok, az egyéni élet, a vallásos élet, az a teljes káosz, ami az emberi fejekbe és szívekbe van, vagy az erkölcs. Sajnos sokszor ezt az elkeserítő rendetlenséget, bábeli zűrzavart látjuk nagyon sok ember testvérünk életébe és családjában. Kedves testvérek, személyes életünk fontos kérdése is az, hogy mi mit építünk. Mert mindenki épít, ám. Isten elleni bábelt, vagy Istentől kapható lelki házat. Bábel vagy lelki ház? Önmegvalósító vagy Istennek engedelmes élet vagyok-e? Önmegvalósító vagy Istennek engedelmeskedő élet vagyok-e? Aki ismeri Isten parancsolatait, gondolatait az életről, de ellenel áll, az bábeli tornyot épít önmagába. Akármit, akárkit istenít valaki, az élő Isten helyett, ez lehet önmaga is. Az önmagát, aztán a környezetét fogja megkárosítani. Nem csak a világbirodalmakra igaz, hanem rám és rád is. Az ilyen ember élete tele lesz rövid zárlatokkal, rendezetlenségekkel, szétesésekkel, megjelenik benne a zűr zavar. Bábelt az én dicsőítése, a lelki házat az én halálán át az Isten dicsőítése építi. Még egyszer. Bábelt az én dicsőítése, a lelki házat az én halálán át az Isten dicsőítése építi. Ez két világ, ez két út, ez két döntés, ez két akarat, ez két lelkiség. Az egyikből rendetlen, zűrzavaros élet lesz, ahol a dolgok összekuszálódnak és tönkre mennek. A másikból értelmes élet származik, amelyet Isten megáld. Minden alkalommal, amikor fölismerünk Istennek egy igéjéből, fölismerjük egy Isten igéjét, hogy az igaz, és megcselekesszük, megtesszük, engedelmeskedünk, építjük a lelki házunkat, testvérek, akkor mindig lelki házat építünk. Te melyiket építed? Bábel, az égbetörés szimbóluma, vagy pedig a lelki ház, Isten akaratának engedelmeskedés. Te melyiket építed, mikor győzött benned utoljára az, hogy magadat, a büszkeségedet, az igazadat, az énedet félretéve, megtagadva, engedtél Jézus egy parancsának. Mondjuk annak, hogy bocsáss meg az ellened vétőnek. Ahhoz az énemnek mindig a háttérbe kell szorulnia, a sértett, büszke énemnek. Vajon ezt az egy igét valaha megcselekedted? Kedves testvérek, Isten pontosan tudja, hogy Bábel szellemisége, lelkisége az első bűneset óta ott lakik minden ember szívébe. Isten pontosan tudja. Tudja, hogy a szívünk mélyig lázadásra képes emberek vagyunk és maradunk. Mi hát? Isten válasza erre a lelkiségre. Mi hát Isten válasza az örökké ellenő lázadó embernek? Isten válasza a bábeli szellemiségre egy ellene és akarata ellen sose lázadó személy elküldése volt erre a világra. Bábelnél arról olvasunk, hogy Isten még csak alászáll, hogy megnézze, hogy az építők mit is tesznek pontosan. Karácsonykor viszont Isten megjelenik ebben a világban, az ő fiában. Az ember Sineár földjén fel akart emelkedni Istenhez, ezért egy égig érő tornyot kezdett emelni. A Bábel szó ezt jelenti Isten kapuja, de a bűnbe esett embernek nincs magától útja a földről az égbe. Csak egy úton találkozhatunk Istennel, ha ő eljön közénk. lentről nincs út fölfelé, csak föntről, Istentől van út az emberhez, az emberek szívéhez, lelkéhez és életéhez. Ezt az utat tette meg. A számunkra leküzdhetetlen távolságot törte át Jézus. Ezért van karácsony. Sinear földje és Bábel tornya helyett Isten országának a kapuját Isten a Golgota hegyére helyezte. Sinear vagy Golgota, torony vagy kereszt, el kell döntenünk, hogy melyiket választjuk. Életünk döntő kérdése az, ami minden mást is, az egész életünkre, az életünk minden területére kiható döntés ez. Sinear vagy Golgota, torony vagy kereszt. Rend úgy születhet az életünkbe, a kapcsolatainkba, békesség a szívünkbe, ha a Golgota Krisztusát választjuk. Íme tehetett te is ezt. Befejezem. A földi történelem alkonyán az utolsó önistenítő emberi birodalom is elpusztul majd. Olvassátok el a Jelenések könyvének a 18. részét, az erről szól. Minden magának nevet szerezni akaró birodalom végül vereséget szenved, minden név elhomályosul, végül eltűnik, csak egy marad meg. Csak egy név marad meg, ami tündökölni fog, Jézus Krisztus neve. Hirdetem hát, hogy mindenki, aki alázattal befogadja őt, megtalálta Isten országa kapuját. Abba az országba belépnie hitáltal mindenkinek csak magának lehet. Te is beléphetsz. Akár ma is, ha hiszed és vallod, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Íme a lehetőség. Dönts jól. Egy igével fejezem be. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kívánom, hogy a minden nép között ott legyél, aki így vall, Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető Istenünk, azt, hogy nem nyugodtál bele abba, hogy az ember elhagyott téged, ott az első bűnesetkor. Köszönjük Istenünk, hogy te nem nyugodtál bele abba, hogy az ember elveszett állapotba maradjon. És miközben tudod rólunk, hogy a szívünk minden nap kész az ellened, akaratod, törvényeid, parancsolataid ellen való lázadásra és azok megszegésére, te mégis utánunk küldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust azért, hogy benne híve el ne vesszünk, nem örök életünk lehessen. Bocsáss meg nekünk minden gőgöt, fenhéjázást, nagyképűséget, minden helyet, alkalmat és időt, amikor Istenünk kimondatlanul, de a te helyedre akartunk állni. Bocsáss meg minden káros istenkedésünket. Bocsáss meg nekünk minden nagyra vágyásunkat. Köszönjük Jézus, hogy te alázatos voltál, hogy szolgai formát vettél föl, hogy megüresítetted magad, s te, aki volt az egész mennyei világ, levetkeztél, és szolgai formát vettél föl, és mindeneknél nyomorultabb ember lettél, és a Golgota keresztjén meghaltál értünk, hogy utat nyiss számunkra az Atya világába. Köszönjük, hogy az a Golgota keresztje a kapu számunkra az Atya házába. Úr Jézus, könyörgök itt mindenkiért, és mindenki, aki hallja ezt az ige hirdetést, hogy ebbe a kapuba hitáltal megérkezhessen. Hiszen Jézus a kapus, rajta keresztül beléphetünk az Atya országába. Adj hitet, hogy be tudjunk lépni, mincs, el ne vesszünk, hanem örök életünk lehessen. Magasztalunk Atyánk az ígéért, magasztalunk Fiú a tettedért. Köszönjük Szentlélek, hogy itt voltál és szóltál, erővel és hatalommal. Háromszor szent Isten, légy áldott ezért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig álljatok föl, és vegyétek az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan, mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Irat terjesztésünkben megvásárolhatóak az itt elhangzott ige hirdetések. Jövő héten szerdán este 7 órától kórus próbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától évad kezdő biblia óránk lesz. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet. Vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Tudtommal ma 11:30-tól a kórus évadnyitó próbát tart. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy szeptember 16 és 18-a jövő hét péntek és vasárnap között presbiteri csendes hétvégét tartunk Urkúton. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák gondolataikba és imádságaikba gyülekezetünk vezető testületének csendes hétvégéjét. Amint tudjátok, az Isten tisztelet ideje alatt kisgyermek megőrzést is tartunk. A szülők babaszobánkba 6 éves korig hozhatják a kisgyermekeiket. Most erre a kisgyermek felügyelő szolgálatra keresünk testvéreket, fiatalabbakat, idősebbeket egyaránt. Kérem, hogy aki vállalna esetleg ilyen szolgálatot, vagy a lelkészi hivatalba jelentkezzen, vagy feleségemnél, Takaróné Marcsa Annánál. Hirdetem az asszony testvéreknek, hogy az urkúti asszony csendes hétvégével kapcsolatos tudnivalókat most az Isten tiszteletet követően fogjuk ismertetni. Kérem tehát az érintetteket, hogy a persélyezés és néhány perces szellőztetés után fáradjanak vissza ide a templomba. Ehhez kapcsolódóan kérem, hogy aki szeptember 30-án pénteken 15 órakor tudna segíteni az asszony testvérek Urkútra történő leszállításába, és aztán vasárnap majd a hazaszállításába, vagy legalább az egyik útba, legyen kedves főgondnok úrnál, vagy nálam, legyen kedves ezt jelezni, mert jelen pillanatban nincs elég autónk az utazáshoz. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Szabó Istvánné testvérünket, aki Isten kegyelméből 102 évet élhetett. Istenünk adjon vigaszt és erőt a búcsúzó emlékező testvéreknek, akiket Krisztus szavával erősítünk. Az Úr Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Nemzeti imádságunk a himnusz éneklése előtt záró énekünket keressük ki. Ez a 756. számú dicséretünk. Ezt énekeljük végig mind az öt rövid versével. 756. számú énekünk első verse így kezdődik. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.